Földgömb, a megismerés kalandja.
Folytatódik a monitor délután, a legfrissebb földgömb van előttem, lapszám van előttem, tényleg még meleg is Iván Veronikával beszélgetek, aki környezetkutató a Padovai Egyetem földtudományi tanszékén, geofizikai kutatócsoportban dolgozik, felszín alatti vizek védelmével foglalkozik. Kezicsókolom, Veronika.
Jó napot, András.
Hát irigylem, mert most éppen Olaszországban van valahol Padován, és egy nagyon pici gyermek is ott van a légtérben, úgyhogy sietnünk kell a beszélgetésre. Bele is vágok rögtön, márvány és tufa, kézenfekvő építőkövek. Hát nem is annyira kézenfekvőek, hogy olvastam a cikket, meg láttam a képeit. Melyikkel kezdjünk, a tufával, ami nem is biztos, hogy tufa, vagy a márvánnyal? Honnan induljunk?
Hát talán a tufával.
Jó, igen, akkor menjünk így értékszempontból. Ami nem tufa. Miért nem tufa a tufa?
Hát tufának alapvetően egy vulkáni kőzetet szoktak nevezni. Ez pedig nem az, ez egy tengeri, sekélytengeri üledékes kőzet. Annyiban hasonlít a vulkáni névrokonára, hogy ez is ilyen zukacsos szerkezetű, viszonylag könnyű súlyú kőzet, de hát a kialakulását tekintve abszolút nem tufa. Tehát ez nem a tudományosan helyes elnevezés, inkább csak a köznapi, tehát a helyiek tufónak hívják ezt a kőzetet.
Hát azt mondtuk,
helyesen Karkaranit a neve.
Igen, ez a hely.
Mert
mondtuk, hogy Padovai, meg Padovai Egyetem, de azt nem is mondtuk, hogy a helyszínünk most Szicília, barangolásunk helyszíne a Szicília. A márvány igen, is, igen. Meg a tufa is, ami nem tufa, az ide tartozik. Azon izgultam, hogy ezeket a képeket hogy csináltam, ami a földgömbben. Beengedték a bányába, és mert fantasztikus, főleg az a fölülről, tufa bányáról, az egy különleges kép.
Magába a bányába nem mentünk be, de a bánya mellett van az egyik park, amit a felhagyott bányaüregbe, régen használt bányaüregbe hoztak létre, ez a Parco delle Cave. Itt egy idősebb házas pár megvette egy nagyobb földterületet, direkt azzal a céllal, hogy kihasználják ezt a kőbányászat által létrehozott üreget, és bemutassák ott a bányászatnak a történetét, a környéknek az élővilágát, és ennek megfelelően építették ki lényegében az infrastruktúrát ebben a felhagyott bányaüregbe, és ez tulajdonképpen szomszédos. Még aktív bányával, és az egyik peremről tökéletesen be lehet látni a még aktív bányába, és ott készült ez a kép, ahol hát videót is készítettünk róla.
Hát a kőbányák parkja mellett, akkor ott van rögtön az élő bánya is. Mert hogy ez folyamatos, igen. És nagyon régóta bányásszák ezt az anyagot is, ugye?
Szicíliában. Igen, hát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy emberemlékezet óta nagyon szép ókori romok is vannak a környéken, ahol mind a főépítő anyag. Ez a kalkarenit, ami annak ellenére, hogy egy könnyű...
Ezt akartam, de jó, hogy mondjam, mert nekem ez puha kőzetnek tűnik, ahogy leírja meg, a tufához hasonlítják. Ez hogy lehet, hogy évezredeken keresztül állta ott a viharokat, meg a sóstengeri levegőt, meg mindent?
Annak ellenére, hogy könnyű súlyú, és viszonylag könnyen megmunkálható, tehát tulajdonképpen fűrészelhető, könnyen fűrészelhető kőzet. Erősen cementálódott, és viszonylag ellenálló. Azért azt nem lehet mondani, hogy az évezredek és a szélerózió, meg vízerózió nem hagy nyomokat rajta. Főleg azokon a falakon, amik már évezredek óta állnak, de akár pár évtizede épített házakon is, a szélerúziónak a nyoma nagyon szépen megfigyelhető rajta, hogy a különböző keménységű rétegeket a szél erodálja, tulajdonképpen kipreparálja a keményebb rétegeket, és ez is ilyen nagyon látványos szerkezetet hagy vissza maga után. Tehát vannak ennek nyomai, és nyilván ezek a templomok is, ezek az ókori templomok és egyéb épületek is nem feltétlenül lábon állva élték túl az évezredeket, de hát a régészek folyamatosan tárnak föl ezen.
Hát igen, néha fekszenek ezek a fantasztikus oszlopok, hogy akár 2 méter átmérőjű időszámításunk, 5. század közepén, hogy nézem az egyik képet, azt is ön csinálta. Igen, de azért a klasszikus, ügyes, okos építőmesterek annak idején, nem tudom, 2500 meg 3000 éve is már akkor rátették a márványt, ugye, a tetejére, és akkor onnan fölül az megvédte. Meg akkor áttérhetünk a másik építőanyagra, ami szintén Szicília kincse.
Ez pedig a kusztonácsi márvány, ami megint csak nem egészen márvány.
Mindig egyszerűsítek, bocsánat, igen.
Nem, ezek a köznapi elnevezések, tehát mindenki ilyen néven ismeri, hogy kusztonácsi márvány és tufa, szóval ezek abszolút az élő elnevezések. Ez pedig azért nem egészen márvány, mert a márvány egy metamorf, egy átalakult kőzet lenne. Ez meg igazából mészkő, ami azért némi tektonikus hatásoknak és hasonló hatásoknak ki volt téve, és ennek köszönheti azt, hogy nagyon érdekes mintázata van, ilyen telérek jelentek meg rajta, különböző színezetű mintázata van. Szóval...
Hogy van ez? Segítsen, mert látja, ezt most ezen elgondolkoztam, mert van, az ember látja ezeket a fantasztikus épületeket, meg a több ezer éves márvány tömböket, meg lapokat, van, ami ilyen fantasztikus, ugye, ilyen rózsás, meg ilyen cifrangos, igen, meg mit tudom én milyen, és van, amikor meg telibe gyönyörű hófehér, vagy gyöngyházfehér. Nyilván az értékében, igen, is van különbözőség. Ugye? Ez is változtathatja az értéket, hogy éppen milyen rózsaszín, kék, fehér, vagy éppen tökéletesen egyforma.
Hát valószínűleg minél nagyobb és homogénebb, igen, egy tömb, annál jobban használható, és ez biztos az értékét is növeli.
Ugye ez a Szicília gyöngye és a líbiai szél, milyen szép neve annak a kétféle márványnak.
Igen.
Egyébként hová kerültek ezek a tömbök? Hová is kerültek ezek a tömbök, ahol még most is fellehetőek, meg most is megcsodáltak? Mert itt is aktív bányászatról van még szó.
Igen, igen. Hát jelenleg az például egy jellemző dolog, hogy legtávolabbi része hírelvilágnak jut el, régebben pedig szintén Olaszország legimpozánsabb épületeibe is felhasználták burkolóanyagnak, tehát van a római Szent Péter bazilikában, a Medici kápolnában, a milánói főpályaudvaron, de most az is egy jellemző dolog, hogy ilyen arab sejkek vásárolják meg, és a felhőkarcolóknak, meg a luxus épületeknek a burkolására használják.
Hú, láttam itt a Földgő magazinban, hogy Telbisz Tamás barátom is fotózott, ugye meg Nagy Balázs is fotózott. Ez egy komoly közös munka. Beszéltünk a márványról, meg tufáról, és rengeteg minden érdekességet leír a cikkben, de engem leginkább, és ezért hagytam még egy jó pár percet erre, az érdekel, hogy itt igazából mi lesz a tájsebészettel, meg mi lesz ezekkel a felhagyott bányákkal, mert az egy külön izgalmas világ, amit itt föltárt, hogy strandoktól egészen a szemét ledobóig mindenre használják. Nekem krétai élményem van erről, ahol szinte egy fantasztikus hegyet bontanak így el, és ahányszor arra jutok el, akkor mindig megnézem, hogy éppen hogy halad valamilyen szinten a rekultiváció, vagy a hasznosítás, hogy próbálnak ezekre a peremekre, szegélyekre újra olajfákat telepíteni, ami egy piszok nehéz munka lehet. Itt Szicíliában mi történik ezekkel a bányákkal? De egyébként filmélményem, az ausztrál arany meg opál bányák után ott mi marad a tájban, szóval nagyon érdekel, hogy miféle hasznosítása van itt lehetőség.
Hát én úgy gondolom, hogy maga a rekultiváció, tehát az a folyamat, amikor visszarendeznék a tájat valamennyire az eredetire hasonló állapotba, az, ami kevésbé jellemző.
Hát nem is nagyon lehet, mert akkora lukak, igen, vannak, igen.
Igen. A legtöbb ilyen kalkarenit bánya az úgy van hagyva, és a természet teszi a dolgát, és sok helyen tényleg már a növényzet elkezdi belepni. Az omlásokkal megszűnnek ezek a nagyon függőleges falak, és elkezdi egyszerűen a természet visszafoglalni.
A hallgatóknak mondom, úgy néz ez ki a fotó, mint egy óbudai lakótelep, hogy vannak 4 szintes, meg 9 szintes ilyen tornyok, amiket meghagytak nyilván, mert az vagy nem volt olyan jó anyag, vagy nem az volt, amit bányászni akartak. Ilyen dzsenga jelleggel ott maradt, és hát nyilván a természet aztán ezt igyekszik visszabirtokolni.
Igen, ez a dzsenga, ez nagyon jó hasonlat.
ez most jutott eszembe, örülök, hogy rájöttem, igen, de tényleg hasonlít.
Igen, mert ezek az oszlopok azért is kellettek, hogy megtartsák a felszínt. Tehát régebben, amikor a felszín felől bányáztak, a gépesítés megjelenése előtt, akkor lényegében ilyen oszlopokat hagytak vissza, hogy az tartsa a felszínt, és elkerüljék az omlásokat addig, ameddig ott vannak a bányába. De hát nyilván, amikor ezek az oszlopok visszamaradnak, akkor ez előbb-utóbb ezek is leomlanak. És ez a dzsenga-szerű hatás, ez abból jön, magából a bányászat módjából adódóan alakul ki. Ilyen vízszintesen meg függőlegesen vágják a tömbeket, és a fűrészelésnek a nyoma az visszamarad ezeken az akár 30-40-50 méter magasságú függőleges falakon. Nagyon érdekes ez a mintázat.
50 éve még ugye kutakból hozták föl ezt a kőzetet.
Ez is a kalkarenünk, és a kút az megint csak itt egy ilyen helyi elnevezés, Poccónak hívják, tehát ezeken keresztül folyt a kőzetnek a kitermelése a felszín felől. Tehát egy üreget ástak, és mint egy kút, azon keresztül haladtak a nagyon mélységek felé.
És onnan hozták föl.
Igen, igen, és a kút volt a fénynek is a forrása, meg azon keresztül emelték ki a felszínre is a kőzetet.
Hát ez kemény meló volt akkor is, meg most is.
És ugye, hogy visszamaradtak ezek a dzsengaszerű, meg óbudai lakótelepre hasonlító elemek, sok helyének eszébe jutott azt, hogy ezt ki lehetne használni, tehát hogy ebbe vannak lehetőségek. Az egyik a ilyen szép példa az, amit már említettem, ez a Parkodelle Cave, ahol az idős házas pár egy parkot hozott létre, de vannak más használati módok is, tehát ezekben a felhangyott bányákban a mikroklíma is különleges. Marszala közelében egy kertészetet is létrehoztak a bányagödörbe, aztán Savignan a szigetén, ami a marszalai partokhoz, meg a trapani partokhoz közel található sziget, ott még ilyen luxus hotelek is vannak.
Igen, azt akartam mondani, hogy látok én itt jaktokat is, meg törölközőket, meg napozó embereket is itt a hatalmas sziklafalak tövében. Ez is egy izgalmas hasznosítás.
Igen, és a Parco delle Cave-ba, ahol az idős házas pár hozta létre a parkot, ők az egyik ilyen visszamaradt Django toronyba egy lakást is létrehoztak. Tehát egy olyan lakást képzelhetünk el, aminek a falai minden irányból legalább 20 méteresek, és a tetője pedig legalább 30 méter, én nem is tudom. És hát azért a nyári hőség az eléggé megterhelő ezen a környéken, és lényegében létrehoztak egy olyan lakást, ahol mindenféle légkondicionálás és hasonló nélkül egész évben nagyon kellemes 15-18 fok van.
Hát kivéve, hogyha ezt a tengervizes, öblös verziót használja az ember, akkor azért kibírható, amit ír a cikk végén, hogy ezek a bányaüregek, hogy valamit már tenger lepel, tehát azért az ott nagyon kellemes búvárkodás és remek helyszín lehet.
Igen, igen, igen. Savignan a környékén nagyon jól lehet kalandozni, az ember átkompol a szigetre, ott lehet rögtön a kikötőbe vagy biciklit, vagy elektromos biciklit, vagy robogót bérelni. Egy egész kicsi szigetről van szó, tehát tulajdonképpen biciklivel az egész bejárható, és akkor az ember az egyik öböltől a másikig teker, megfürdőzik a tengerbe, egy kicsikét lehet búvárkodni, és amikor a legmelegebb órák beköszöntenek, akkor lehet menni felfedezni ezeket a felhagyott bányaüregeket, ott jó hűvös van.
Kedvet csinált hozzá, főleg ebben a mostani budapesti időben, mert most Padovában van, és ott azért kicsit jobb az idő, ugye? Csak egy fél kacsintás most a padovai időjárással. Az ott most azért elviselhetőbb,
nem? Tegnap este még rövid ujjúba sétáltam ki.
A gyerekkel gondolom, hogy a babával.
Igen, nem? Igen, ez egy altatási célú séta.
Bizony, az, néha ez az egyetlen hatásos mód. Egy utolsó kérdés, amiket mondott eddig Veronika, az mind nagyon klassz hasznosítás, meg egy csomó példaértékű hasznosítás, de írja azt is, hogy azért volt itt, amikor ügyesbe oldották meg a szicíliaiak, hogy azt a magyarok is szokták, hogy az ilyen bányaüregeket gyorsan fölnyomjuk egy kis sittel, szeméttel, hulladékkal. Ez most már, mert hogy a kedvenc területe, hogy az a vizek, felszín alatti vizek védelme, tehát igen, nagyon aktuális is a kérdés, hogy ez már megoldódni látszik, vagy ennek már vége, ennek a korszaknak?
Bár így lenne, de nagyon határozott nem a válasz. Sajnos a szemét kérdés, a szemét probléma az egy nagyon-nagyon égető kérdés. Azt hiszem, hogy egész Szicíliában, de itt Nyugat-Szicílián egészen biztos. Egyszerűen annyira bonyolultan alakították ki a szelektív hulladékgyűjtésnek is, meg az egész hulladékgyűjtésnek is a módszerét, hogy a legtöbb ember azt a megoldást választja, hogy összegyűjti a szemetét, és kimegy az első puszta földterületre, és ott azt szépen ledobja. Most nyilván ez amúgy is egy csomó kockázatot hordoz magába bárhol a felszínen, de ha egyenesen a bányákba dobálják bele ezeket a dolgokat, akkor hát a talajvízhez már egészen közel vagyunk, tehát az nagyon-nagyon hamar megérkezik előbb-utóbb a talajvízbe is. Nyilván mezőgazdasági tevékenység nagyon aktív, előbb-utóbb nyilván, amit megeszik az ember, az is szennyezett lehet, és hát azt hiszem, hogy idén volt egy több hónapos időszak Marszalában, amikor kifejezetten riasztottak a hatóságok, hogy az ivóvíz jelenleg nem alkalmas emberi fogyasztásra. Tehát még a tészta főző víz is palackozott víz volt hónapokon keresztül.
És ez többek között attól is van, hogy ezeket a vizeket elszennyezzük mindenféle módon, akár így ezeken a barlangokon keresztül?
Hát pontosan nem tudom, hogy kiderült-e, hogy hol volt a szennyezés, de sajnos ez egy létező probléma, és nem annyira tűnik úgy, hogy rövid időn belül megoldódna, bár úgy lenne.
Hát nagyon sok mindent kihozott ebben a fantasztikus cikkben a márványból és a tufából, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, jó altatást, meg jó időt Padovában, ahogy mondtam, irigylem Iván Veronika, környezetkutató a Padovai Egyetem Földtudományi Tanszékének geofizikai kutatócsoportjában dolgozó fiatal kutatóval beszélgettem. Nagyon szépen köszönöm, és kezi csókolom.
Én köszönöm, minden jót.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.